A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, oly drága nekünk valóban ez a jó hír, hogy Te elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, és az ő váltság halála azért történt, hogy nekünk életünk, reménységünk legyen. És köszönjük, hogy ezt hirdethetjük, és erről szólhatunk hétről hétre. Ez lehet az a legcsodálatosabb örömhír és evangélium, amelyre minden embernek szüksége van. Minden embernek, fiatalnak és idősnek, egészségesnek és betegnek, rászorulóknak, nélkülözőnek, minden embernek. És köszönjük, hogy ez az az evangélium, ez az az örömhír, amely aztán valóban át tudja formálni az embernek az életét, látását, ideológiáját, felfogását, gondolkodását. Mert ez a drága hír, ez hatással van az élet minden területére. Hatással van egy házasságra, gyermeknevelésre. Ez a drága örömhír hatással van a munkára, a tanulásra, a szolgálatra. És köszönjük, hogy erről a drága örömhírről beszélhetünk most. Urunk, azért könyörgünk, hogy jöjj közénk, szentelj meg bennünket jelenléteddel, abba a csodálatos ígéretbe szeretnénk kapaszkodni, amit Te ígértél, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, ott Te ott vagy. Urunk, így kérünk, hogy jöjj lelked által, lehet, hogy szemekkel nem látunk, lehet, hogy a szemeink tekintetében láthatatlan vagy, de mégis hisszük, valljuk és meg vagyunk győződve, hogy Te jelen vagy. Jelen vagy az igében, az ige által. Urunk, így kérünk, hogy jöjj közénk, szentelj meg bennünket jelenléteddel, hogy szóljon a Te szavad erővel és hatalommal. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetében, az első 9 verset a következőképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, drága testvérek! Egy nagyon nehéz időszakban íródtak le ezek a mondatok. Az akkori zsidó nép egy része idegen földön, fogságban volt, kénytelen tölteni éveit, évtizedeket, távol a családjuktól, a hazájuktól, vallási környezetüktől, Isten kijelentéseitől. Olyannyira, hogy kezdett kihalni az a generáció, akik még saját szemükkel látták Isten cselekvéseit, akik saját fülükkel hallották Isten szavát, kijelentéseit, és akik saját bőrükön tapasztalták meg Istennek a munkáját. Ez a generáció lassan kihalt, és csak a szájról szájra terjedő bizonságtételekből, elmondásokból hallhattak dolgokat Istenről. Egyre távolabb kerültek őtőle időben, de egyre közelebb akartak kerülni Istenhez, egyre inkább vágyakoztak az élő Isten jelenlétébe ezek az emberek, hiszen el voltak keseredve, reményvesztettek voltak, az élettől is elment a kedvük. Amikor egy idegen országban, idegen környezetben, kiszolgáltatva az uralkodó, más népek kedve, kénye kedvének, amikor úgy érezték, hogy senki sem figyel rájuk, igazából senkinek sem fontosak, senki sem hallgatja meg őket, akkor egy ideig még bírja az ember magát tartani, de előbb-utóbb elveszti a reményét. Beletörődik, és várja a halált. Ilyen reményvesztett, halált váró ember ma is sok van. Akik úgy látják, úgy érzik, hogy senkinek sem fontosak, senki nem nyitja rájuk az ajtót, senki sem hallgatja meg, megrepett, derékba tört, zátonyra futott életre már senkinek sincs szüksége. Hány ilyen mondatot hallhat az ember nap mint nap? Nem olyan régen becsöngetett hozzánk egy hajléktalan, beszédbe elegyedtem vele, és elmondta, hogy hogyan került utcára, szívszorító volt az élete, a körülményei. Leépítés volt a munkahelyén, elküldték őt is. Nem tudott máshol elhelyezkedni, hiszen egy 50 évesre kinek van szüksége. A felesége állandóan bántotta szavakkal, milyen egy hasznavehetetlen ember vagy, miért nem dolgozol? Aztán egyre nagyobb lett a keserűsége, bánatában az alkoholhoz nyúlt, felesége kitette a házból, elváltak, és hirtelen az utcára került. Pedig volt otthona, volt családja, és hirtelen reményvesztett ember lett. És hirtelen az utca lett az otthona, és a hajléktalan sorstársai a családja. Ágya a kartonpapír, betevő falat számára, amit éppen kap, ha kap, ruhatár készlete, amit éppen ráaggatnak. Milyen reménytelen, kilátástalan élet. Nincs remény, várja a halált. Távol került mindentől. Ennek az embernek egzisztenciális reménytelensége van. Feltételezhetően sohasem fog felemelkedni, amire még ő maga is rátesz egy lapáttal, mert reményvesztett embernek már akarata sincsen. Az egzisztenciális reménytelenségnél a legsúlyosabb, amikor az élet küzdelmeiben, az Isten kérdésében, élete megváltozásának a kérdésében, az élet kilátásainak, értelmének a kérdéseiben nincsen remény. Amikor család veszi körül, de mégis magányos, amikor vannak kérdései, de megválaszolatlanok maradnak, amikor keres valamit, de nem találja, vagy rossz helyen keresi, és nem azt találja, amire szüksége lett volna. Hány ilyen ember van ma is? Krisztus előtti 6. század egy ilyen reménytelen század volt. A fogság ennek lett a következménye. Nem hallgattak Istenre, erről szól rengeteg ige, csak néhányat a teljesség igénye nélkül hadd idézzek. Ézsaiás próféta könyvének 66. fejezetében ezt olvassuk. Mert szóltam, de nem feleltek. Beszéltem, de nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok, azt választották, ami nem tetszik nekem. Vagy Jeremiás próféta könyvének 9. fejezetében ezt mondja az Úr. Az történt meg, azért történt meg, mert elhagyták törvényemet, amelyet szabtam nekik, mert nem hallgattak szavamra, és nem igazodtak hozzám. Vagy a 17. fejezetben, de ők nem hallgattak rám, s nem fordították felém a fülüket, hanem megkeményítették nyakukat, nem hallgattak meg, s nem fogadták el az intést. Vagy királyuk 2. könyvéből, a 17. fejezetből, ám ők nem hallgattak erre, hanem régi szokásaik szerint cselekedtek. Ugyanebben a könyvben, a 22. fejezetben, Menjetek, s kérdezzétek meg rám, a népre, és egész Júdára vonatkozólag az Urat, e könyv szavai felől, amely előkerült, mert nagy az Úr haragja, amely felgerjedt ellenünk, mivel atyáink nem hallgattak e könyv szavaira, hogy megcselekedjék mindazt, amit megírtak számunkra. Vagy Zakariás könyvének első fejezetéből, ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi próféták ezt hirdették, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből. De ők nem hallgattak, és nem figyeltek rám, így szól az Úr. És még hányat lehetne idézni? Hányat lehetne idézni csak a Biblia korából? De hányat lehetne idézni a világtörténelemből, vagy éppen a magyar történelemből? Hányat lehetne felsorolni, amikor Isten mondott valamit, és nem hallgattak rá, aztán csodálkoztak, hogy annak lettek következményei is. Aztán a következmények, amikor elég súlyosak, akkor kezdenek feleszmélni, hogy valami nagy baj van. Ilyen nagy baj volt, amikor a zsidó nép egy része idegen ország, idegen nép kiszolgáltatottságában volt, és éveket, évtizedeket töltött ott. Annyira távol voltak Istentől, hogy csak elmondásból, hírből hallottak az új nemzedék magáról Istenről. Talán már meg se történt, gondolhatták, hogy Isten felemelted népet, mert amikor Istentől távol kerül az ember, annak reménye sem lesz. Amikor elveszíti Istennel a kapcsolatot, akkor a reményét is elveszíti. Mivel a nép teljesen eltávolodott Istentől, nem volt kapcsolata, ezért már nem volt reménye sem. Hiszen csak idegenek és jövevények vagyunk előtted, mint amilyenek atyáink is voltak. Napjaink elfogynak a földön, mint az árnyék, és nincs miben reménykednünk, mondja az ige. Vagy a Példabeszédek könyvének 24. fejezetében, mert a bűnösnek nincs a jövőben reménye, s a gonoszok mécsese elalszik. És drága testvérek, gondoljunk bele, hogy ebben a reménytelen, kilátástalan helyzetben szólal meg az Isten. Ézsaiás próféta könyvének 40., 41., 42., 43. fejezete ilyen mondatokkal van tele. Csak néhányat hadd idézzek, szintén a teljesség igénye nélkül, de ha van időnk, és van lelki igényünk, vágyunk, olvassuk el otthon. 40, 41, 42, 43. fejezetet. Hogy Isten hogyan akarja bátorítani a reményvesztett embert. Néhányat hadd idézzek. 40. fejezetből. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Vagy szintén a 40. fejezetéből. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Vagy Ézsaiás próféta könyvének 41. fejezetéből, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is megsegítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ugyanebből a fejezetből a nyomorultak és a szegények vizet keresnek, de nincs. Nyelvük kiszárad a szomjúságtól, de én az Úr meghallgatom őket, én Izrael Istene nem hagyom el őket. És talán az egyik leghíresebb ézsaiási mondatrész, amit sokan ismerünk, talán a leghíresebb a Szentírásból. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Milyen bátorítás az abban a helyzetben levő embernek, hogy Isten akkor is ott van, amikor ők távol vannak tőle, akkor is ott van, amikor nem törődnek velük, akkor is ott van, amikor már mindenki elhagyta őket, és senki sem foglalkozik velük. Akkor megszólal Isten, és azt mondja, a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Kinek van szüksége egy megrepett nátszára, amit a szél ide-oda hajlít, szélingatta nátszálként, megrepetként, megtörtként, mire lehet használni? Semmire. Kinek van szüksége egy pislákoló, füstölgő gyertyamécsesre? Senkinek. Inkább le, inkább kicserélik, gondolná az ember. Isten szándékosan használja ezt a képet. Az ember szemében hasznavehetetlent is, ő értékesnek tartja. Isten a megrepett nátszálat nem töri össze, pedig összetörhetné. A pislogó gyertyamécses nem oltja el, pedig kiolthatná, de nem teszi. Mennyivel inkább vagyunk értékesek számára, ami megmagyarázhatatlan, nincsen rá szó, hogy miért. És teszem föl a kérdést, mi haszna van Istennek belőlem? Mi haszna származik belőlem? És itt van a válasz is, semmi. Miért szeret engem? Nem tudom. Miért nem tör össze, oltja el, oltja ki az életemet? Nem tudom, de megtehetné. Vannak megmagyarázhatatlan dolgok, de ami biztos, ott van az igében, hogy szeret, hogy nem hagy el, velem lesz minden napon, egészen személyesen ismer, nevemen szólít, megváltott, erőt ad, megvigasztal, meghallgat, válaszol, kegyelmét adja, megbocsát. Ő azt ígérte, hogy letöröl minden arcot, minden könnyet az arcunkról, ő új szívet, új lelket akar adni, üdvösséget kínál fel. Ő azt ígérte, hogy velem lesz a paradicsomban, oda át, hogy színről színre fogom őt látni, hogy abban a dicsőségben lesz részem, amiben az ő fiának, Jézus Krisztusnak volt. Hogy miért teszi? Megmagyarázhatatlan. Nincsen rá szó, de megígérte. Az én értéktelen életemet Isten Jézus Krisztus által értékessé tette. Stradivári, ha ezt a nevet kimondom, biztos, hogy mindenkinek azonnal egy hangszer, a hegedű jut eszébe. Stradivári egy kis olasz faluban élt az 1700-as években, mivel túl szegény volt ahhoz, hogy a hegedűihez jó minőségű fát vásároljon, az saját falujának szennyezett kikötőjéből szerezte be. 300 évvel ezelőtt a kikötők olyanok voltak, hasonlítottak a szeméttelepekhez. Bűzösek, kormosak, tele ürülékkel és szeméttel. Amikor a szakértők ezeknek a híres hegedűknek a fáját megvizsgálták, azt tapasztalták, hogy a fertőzött vízben levő mikrobák szétrágták a sejtek belsejét a fában. Az egyetlen visszamaradt dolog a sejtekből a felső-külső szerkezet volt. Így amikor a hegedű művész Stradivári hangszeren játszik, az olyan, mintha hangkamrák ezreivel rendelkező orgona szólna. Milyen nagyszerű kép ez arról, amit az Úr Jézus értünk tett. Kimentett értéktelen és hiába való életünkből, bűneink lélekromboló betegségéből. Ő már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk. Meghalt értünk a kereszten, és feltámadásával új élettel ajándékozott meg bennünket. Majd felbecsülhetetlen értékű hangszereknek rendelt minket, amely szeretetét, kegyelmét és dicsőségét visszhangozza. Isten Jézus Krisztusban értékelte fel az életemet. Lehet, hogy megrepett nátszálként, pislogó gyertyamécsesként éltem az életemet, úgy éreztem, úgy láttam, hogy értéktelen az életem, nincsen senkinek sem szüksége reám, de az örömhír az, hogy Jézus Krisztus itt léte, földre jövetele, halála tette értékessé az életemet. Az ő halála értékelte fel az én életemet. A reménytelenség állapotában ő tud egyedül reményt adni. Akkor is, ha egyedül érzem magam, ha úgy érzem, senkinek nem vagyok fontos, akkor is azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Neki fontos vagyok. Azt nem tudom miért, de fontos vagyok. Abban nyilvánult meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte Isten a világba, hogy éljünk ő általa, olvashatjuk János első levelében. Ezzel mutatta meg, drága testvérek, hogy Isten meddig képes elmenni értem. Ő belehalt az értem való küzdelembe, belehalt a szeretetbe, belehalt abba, hogy ő reményt adjon nekem. Isten inkább az ő nádszálát törte össze, inkább az ő mécsesét oltotta ki értem, hogy nekem életem legyen. Inkább a fiáról mondott le, mint rólam. Ez a szeretet jelentheti számunkra a reményt, és magát az életet. Drága gyülekezet, ez a reménység, ez a kegyelem, ez maga az élet, amelyet el lehet utasítani, és el lehet fogadni. Hadd mondjak el befejezésül egy történetet, ami talán lehet, hogy voltak, akik hallottak már tőlem, de jó ezt újra és újra elolvasni, higgyék el, és jó ezt újra és újra hallani. Egy fiatal ember, aki életében először volt részeg, a kocsmában verekedés közben embert ölt. Letartóztatták, és halálra ítélték. Az egész falu nagyon sajnálta ezt a fiút, hisz addig nagyon rendes életet élt. Egy kérvényt írtak az uralkodóhoz, és az egész falu aláírta. Leírták, hogy ez a fiú mindig nagyon rendes volt, soha nem tett semmi rosszat, most történt vele először ilyen. Kérték a királyt, ha lehet, adjon neki kegyelmet. A király, amikor kezébe vette ezt a kérvényt, nagyon meghatódott. Milyen lehet az az ember, aki mellett az egész falu bizonságot tesz, és annyi ember kér kegyelmet? Azt mondta, kegyelmet adok neki, de én magam fogom elvinni, hadd lássam azt az embert. Abban az országban a bíró fekete talárban járt, és ebben az öltözékben ment be az uralkodó az elítélt cellájába. A fiú felemelte fejét, és ránézett arra, aki bejött, azt gondolta, na itt a pap. Persze holnap meghalok, küldik a papot. Az uralkodó azt mondta, fiatal ember, jó hírt hoztam magának. Köszönöm, nem kell a maguk jó híre, holnap úgyis meghalok, nem érdekel a jó hír, válaszolta a fiatal ember. De fiatal ember, az életéről van szó, a kegyelmet hoztam, nem kell a kegyelmük, tartsák meg maguknak. A király tanácstalanul állt ott, és kérte, legalább hallgasson meg engem. Senkit nem hallgatok meg, ha azonnal el nem hagyja a cellámat, hívom az őrt és kidobatom. A király megrántotta a vállát, és elment. Azonnal utána kíváncsian bejött a börtönőr. Na, itt volt a király, mit hozott, kegyelmet? Jaj, nem tudtam, hát a király volt itt, mondta a fiatalember. Azonnal adjanak papírt, ceruzát, írni akarok a királynak. És írta, felség, bocsánat, nem tudtam, kell a kegyelem. Gyors futár vitte a levelet, a király egyetlen mozdulattal széttépte. Ez az ügy nem érdekel tovább. A következő hajnalom kivégezték a férfit. Ahogy ott állt a bitófa alatt, kérte, hagyjanak szólni, az utolsó szó jogán mondani akarok valamit. Aztán belekiáltott a tömegbe. Emberek, nem azért halok meg, mert öltem, én nem a bűneimért halok meg, azért halok meg, mert visszautasítottam a kegyelmet. Drága gyülekezet, hadd mondjam el nektek, ezen az alkalmon, senki nem azért fog meghalni, mert vétkezett, hanem azért, mert Isten felajánlotta a kegyelmet, és nem kellett. Elhangzott a szó, hogy elvégeztetett. Jézus Krisztus semmivé akarja tenni az egész múltadat, eltörölni minden bűnödet ingyen. Ő nem mondott le rólunk, ezért hangzik ma is az ige, az ő szava, és a legreménytelenebb helyzetben is el lehet fogadni, újat lehet vele kezdeni. Ő ezt kínálja fel ma is, nekem is, nekünk is, mert ő
a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő gyertyamécsest nem oltja el. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, összeszorul a szívünk, amikor látjuk, hogy ma is hányan utasítják el a kegyelmet. Hányan bíznak az erejükben, a munkájukban, a családjukban, az egzisztenciában, a kétkezi erőben. Hányan bíznak azokban a dolgokban, amely előbb-utóbb elvész. Hányan utasítják vissza azt a reményt, azt a kegyelmet, amit te kínálsz. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztusban, a te fiadban, a te egyszülött fiadban megjelent a kegyelem, megjelent a szeretet. Köszönjük, hogy te ezt kínálod fel minden embernek. És lehet, hogy ma úgy ülünk itt, hogy még nem veszítettük el a reményünket. Lehet, hogy úgy ülünk itt, ereje teljében, hogy ide nekem az oroszlánt lélekkel, de egyszer majd szembesülnünk kell azzal, hogy minden elhagy. Hogy egy gyönyörű szép énekben is énekeljük, elhagynak emberek. Igen, sokszor tapasztaljuk ebben a reményt vesztett világban, hogy egy kártyavárként tud összeomlani egy emberi élet. De olyan jó volt olvasni azt az igét, hogy ha valaki benned bízik, annak az ereje megújul. Szányra kell, mint a sas, fut és nem fárad meg. Olyan jó tudni, te vagy az, akiben igazán bízhatunk, hogy benned sosem csalódhatunk. Te vagy az, akire lehet építeni, te vagy az a kőszikla, amely soha nem inog meg. Köszönjük, hogy a te kijelentett szavadban lehet bízni. Köszönjük, hogy mindaz az ígéret, ami elhangzik a Szentírásban, vagy elhangzott ma is, az áll. Arra lehet építeni. Urunk, így kérünk, hogy szólíts meg bennünket, meg tudjuk nyitni a szívünket előtted. Könyörgünk azért, hogy be tudjunk hívni a szívünkbe téged, és új élettel ajándékozz meg bennünket. Amen.
Drága gyülekezet, kedves testvérek!